Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A vonalban már Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Az Európai Parlament elfogadta az Európai Ügyészségre vonatkozó elképzelést, amihez azonban mindössze csak 20 ország csatlakozott, pontosabban jelezte csatlakozási szándékát eddig. Mi a problémája a másik 7, illetve 8 országnak, köztük Magyarországnak is ezzel az új európai kezdeményezéssel, az Európai Ügyészséggel?
Én azt hiszem, hogy a 8 országról beszélünk, akkor különbséget kell tenni a különböző csoportok között, hiszen mindenkinek más a motivációja, hogy kimaradjon ebből. Van 3 ország, Nagy-Britannia, Dánia és Írország, amelyek, ha úgy tetszik, igazoltan maradnak távol, hiszen nekik kimaradási lehetőségük van ebből a kezdeményezésből. Nyilván a britek számára nem is lehet kérdés, hiszen ők a Brexit útjára léptek. Aztán ugye van a másik 5 ország, közök Hollandia és Svédország is egyébként közéjük tartozik, illetve ott van még Magyarország és Lengyelország is ezen országok között, és akkor még az 5. az Málta. Ez a 5 ország mindegyik más okból. Magyarország esetében általában a szuverenitás kérdését szokták, tehát a szuverenitás átruházás kérdését szokták hivatalosan emlegetni. Természetesen vannak olyan, nyilvánvalóan nem tőlem értesül a közvélemény, vannak olyan találgatások is Brüsszelben is, hogy miután az Európai Ügyészség az egy fokozott ellenőrzést jelent, és gyakorlatilag bizonyos szempontból a csalás elleni hivatalnál sokkal erősebb, markánsabb jogkörükkel fog rendelkezni, saját nyomozást folytathatna, és abban az esetben például, ugye Európai Uniós pénzekről van szó alapvetően, ebben az esetben például a magyar hatóságok sem vehetnének részt egy ilyen nyomozásban. Tehát vannak olyan feltételezések, amelyek azt mondják, hogy Magyarország ebből nem kér, nem szeretne ilyen ellenőrzést maga fölött. De általában a magyar hivatalos magyarázat az az, amit eddig hallottunk legalábbis, szuverenitás átruházásról van szó, amit nem vállalunk fel, ugye ez egy általános magyar attitűd is mostanában, és hogy ehhez az alkotmányt is módosítania kell lenne az országnak. Ugye ezt nem tudjuk, hogy konkrétan ez pontosan mit jelent, illetve pontosan ennek mi az akadálya, de ez a 2 év, amit hivatalos forrásban eddig hallani lehetett Magyarország részvételével szemben.
És a többi államnak megfogalmazható-e egyben a kifogása? Bár említetted, hogy tulajdonképpen mindenki másért nem szeretne csatlakozni, legalábbis ezen 5-7-8 ország közül.
Igen, mondok egy példát, a svédeké az egyértelműen az, hogy a svédek olyan magas szintre fejlesztették, ők gondolják, ezt a fajta nyomozást és ezt a fajta vizsgálatot, tehát ellenőrzést, jogi ellenőrzést, vagy igazságszolgáltatási ellenőrzést, hogy ők azt mondják, hogy szerintük csak egy ilyen európai struktúra csak rontana az ő minőségüket. Tehát az ő esetükben a minőség megőrzésről van szó, legalábbis ezt mondják. Aztán a hollandok esetében ott egy intézményi küzdelem is folyik a háttérben, hiszen a kormány be akart lépni a parlamentben, viszont nem sikerült ezt megszerezni a szükséges többséget. Málta esetében pedig általában arról beszélnek, arról suttognak, hogy ugye ott van egy Máltát azért gyakran szokták egy ilyen pénzügyi, pénzmosó központnak nevezni, ahol gyanús tranzakciók folynak le, és hogy ők nem akarják azt, hogy belásson a kártyáik mögé egy ilyen szervezet. Nyilván ezek, amiket mondok, nem feltétlenül vannak így, de ezek azok az érvek, amik leggyakrabban megjelentek ebben a vitában. Azt az hozzá kell tenni, és ez nagyon fontos, hogy természetesen a most kimaradó országok bármikor csatlakozhatnak a későbbiekben is, hiszen ez egy megerősített együttműködéssel indult kezdeményezés. 20 ország vesz részt benne, ugye a többség, és nyilván ennek van mindenféle vonzata. Alapvetően ugye a csalások ellen fog fellépni, a határokon átnyúló áfacsalások, és ez a lényeg az egésznek igazából, hogy olyan dolgot tud majd ez az Európai Ügyészség, legalábbis a kitalálói szerint, amelyre a tagállami hatóságok nem lennének képesek, hiszen nagyon sokan ügy van, ami nem egy országon belül játszódik le, hanem egyszer több ország is részt vesz benne, ugye több országban követnek el, és ezeknek a felgöngyölítésére sokkal alkalmasabb egy ilyen nemzetek felett átnyúló struktúra, és akkor még van a másik dolog, ugye az Európai Uniós pénzeknek a szabályszerű felhasználása, illetve a csalási ügyekben, hogy el lehessen járni sokkal hatékonyabban a jelenlegi módszernél, és így gyorsabban vissza lehessen igényelni a pénzeket is. Csak egy adatot mondok ezzel kapcsolatban, egy becslés szerint például a határokon átnyúló áfacsalások évente a 50 milliárd eurótól fosztják meg a tagállami költségvetéseket.
Viszont talán ez az egyik olyan kezdeményezés, aminek csak akkor van valódi haszna, hogyha mindegyik tagállam, mondjuk akkor vegyük a 27 uniós országot részese, mert hogy, mint említetted, az egyik cél az, hogy a határon átnyúló bűncselekményeket, áfacsalásokat megakadályozzák, de hát ezek után akkor ezen nemzetközi bűnbandák, azon 4-5 országot is érintik majd, amely nem részese az Európai Ügyészségnek, vagyis ugyanúgy tudnak tulajdonképpen működni, csak hát talán egy kicsit kell változtatni az eddigi rendszeren, az eddigi módszeren. Nem tartanak attól, hogy amennyiben csak 20 ország részese ennek a kezdeményezésnek, ennek a szorosabb együttműködésnek, akkor pont a lényegét veszíti el?
Szerintem az egy nagyon fontos dolog itt azért, hogy ugye a többség részt vett benne. Valóban messze nem ideális ez a helyzet, hiszen megnézzük, hogy a kimaradó lakosság számot is elég nagy, és valóban igaz, hogy van egy olyan logika, hogy odafelé mennek mindig, ugye ezt szokták mondani, hogy bűnözésben is van turizmus, hogy a bűnözési turizmus, vagy adócsalási turizmus van, mivel oda mennek a bűnözők majd alapvetően, ahol legkisebb ellenállásba ütköznek, ahol a legkevesebb a veszély arra, hogy lebuknak. Most ugye ezeknek az ügyeknek a felderítését, mondjuk, hogyha egy ilyen körhintacsalásra gondolunk, vagy pedig ilyen klasszikus áfacsalásokra, nyilván meg fogja nehezíteni az, hogyha egy olyan esetről van szó, amiben Magyarország, mondjuk Lengyelország és csomás ország részt vesz. Ez bonyolítja nyilvánvalóan és megnehezíti majd az eljárást. Én úgy gondolom, hogy nem teljesen lehetetleníti el, hiszen azért az Európai Unión belül is már vannak olyan mechanizmusok, pénzmosásról szóló irányelvtől kezdve egy csomó dolog, ami kötelezővé teszi a tagállamok számára az együttműködést ilyen ügyekben. Tehát ilyen szempontból nem történik sok minden más, de az tény és való, hogy az, hogy egy európai ügyészség létrejön, ami független lesz mind az Európai Uniós intézményektől, mind pedig a tagállami hatóságoktól, nem lesz jó hír valóban a bűnözői csoportoknak, a szervezett bűnözők számára, hiszen ezzel vélhetjük azt szerintem, hogy jelentős mértékben megnehezül, számukra megnehezedik majd az, hogy elkerüljék a lelepleződést és elkerüljék a büntetéseket is. Én is úgy gondolom egyébként, hogy ahogy telik múlik majd az idő, talán ezek az országok, akik most kimaradtak, és látni fogják az előnyeit ennek az Európai Ügyészségnek, nyilvánvalóan van egy olyasmi egyes országok hozzáállásában, hogy először várjuk meg, és lássuk, hogy ez hogy fog működni, és hogyha beigazoltak a várakozások, a hozzáfűzött várakozások, akkor ők is részt vesznek benne. Szerintem itt a gyakorlat mutatja majd meg, hogy olyan új struktúra jön létre, ami valóban hatékonyan fog tudni működni, és ebben az esetben szerintem valóban lesz egy nyomás, folyamatos nyomás lesz, ennek már látjuk a jeleit, azokra az országokra, amelyek kezdetben legalábbis nem kívánnak részt venni ebben az együttműködésben. De azt hozzá kell tenni, hogy erre minden joguk megvan, hiszen erre lehetőséget biztosít az uniós szabályok.
Vajon az Európai Ügyészség is tulajdonképpen a kétsebességes Európa egyik eleme lesz, vagy lehet? Vagy éppen azért, mert nem lehet tulajdonképpen éles határvonalat húzni kelet és nyugat 2004 után vagy előtt csatlakozott országok között, ezért ez nem tartozik ebbe a folyamatba?
Kicsit a kétsebességet mi otthon misztifikáljuk, és rosszul is magyarázzuk el számos esetben. Ugye a kétsebesség az azt jelenti, hogy a cél az közös, a ritmus, a tempó az különböző, az eltérő. Tehát magyarán, ameddig a közös célról van szó, amíg az Európai Unió tagállamai közös célok irányába mennek, de különböző tempóban, addig beszélhetünk szerintem klasszikusan kétsebességes Európáról. Amit gyakran Magyarországon összekevernek a kétsebessége, az a két szintű, vagy két osztatú Európa, ami egy veszélyforrás lehet, egy fenyegetés lehet, de ennek azért a tárgyalsulása, ennek a megvalósulása azért szerintem nem a következő egy-két évnek a kérdése, bár nyilvánvalóan lesz ilyen nyomás, van egy ilyen nyomás, inkább fenyegetésnek nevezném, figyelmeztetésként nevezném ezt. Ugye az arról szól tulajdonképpen, hogy létrejön egy mondjuk egy kemény mag, vagy két különböző országcsoport, vagy több országcsoport, és ezek az országcsoportok, különböző országcsoportok gyakorlatilag különböző mértékben tudnak majd részesedni az Európai Uniós tagság nyújtott előnyökből, és közöttük meg nem lenne átjárás. Na, itt nem tartunk. A kétsebesség valóban én úgy gondolom, hogy a megerősített együttműködése, ugye, ami az uniós szerződéseknek egy fontos része, ez klasszikusan az Európai Ügyészség is egy olyan, akár a Schengen, akár az eurozónáról beszélünk, akár a szabadalomról beszélünk, akár egyébként a külföldi házastársak, tehát nem egy nemzethez, egy nemzetiségű állampolgárok házasságkötéseinek a felbontása, mert hogy egy ilyen kétsebességes európai kezdeményezés is van, azt hiszem abban Magyarország abban sem vesz részt, de annak is például azonban az országokban, amelyek állampolgárai a szokásos az átlagnál gyakrabban nősülnek, meg házasodnak, ugye más ország állampolgáraival, nagyon is van jelentősége annak, hogy például milyen jog szerint választják el őket.
Vagyis akkor ez ebből a szempontból nem tartozna bele ebbe a körbe, függetlenül attól, hogy vannak kimaradók is a többséggel tartók.
Igen, tehát ez tulajdonképpen a status quo, ami ugye azért annyiban mondanám, hogy árnyalnám azt a status quo kifejezést, hogy azt azért látunk kell, hogy a kétsebesség az pillanatilag az egy kivétel, tehát ez egy kivételes helyzet, és nem a főszabály. Akkor lenne probléma, és ez egy másfajta Európát feltételez már, amikor a kétsebesség vagy a többsebesség válik a fő szabályá. Mert az viszont, én úgy gondolom, hogy jelentős kockázatokat rejt mindenki számára, nyilván azok számára, országok számára is, amelyek ebből kimaradnak és lemaradnak, de az egész Európai Unió számára is nagyon nehéz lenne egyébként intézményileg így egy Európai Uniót egyben tartani, hiszen oly bonyolult intézményi struktúrák, gondoljunk bele csak abba, hogy ahány ilyen kétsebességes kezdeményezés elindulna, mindegyiknek szinte más lehetne a mezőnye. Tehát mindenki, minden ország azt szerint venne részt benne, mondjuk a védelmi kezdeményezésekben, vagy a külügyi kezdeményezésekben, vagy ilyesmiben, hogy részt akar-e venni, vagy van-e kedve hozzá, vagy van-e lehetősége erre, hiszen például a semleges ország esetében a védelmi kezdeményezésekben a részvétel nem feltétlenül automatikus. Tehát ha gombamódon elszaporodnak az ilyenfajta kezdeményezések, azokat egyre nehezebb lenne intézményi szempontból is reagálni, és ez az egész Európai Unió egységét megbontaná. Nem véletlen egyébként, hogy Jean-Claude Junckernek ez a szeptember 13-a unió helyzetéről mondott beszédében Juncker a többsebességes vagy kétsebességes Európa gondolatát meg sem említette, mint lehetőséget. Az Európai Bizottság számára a legfontosabb az, hogy ő maradjon meg az a gravitációs központ az Európai Uniós intézményrendszerben, amelyik be tudja tölteni ezt a feladatot, ami a legfontosabb feladata számára a közös érdekek védelme. És ebben benne van Magyarország is, Franciaország is, Románia is és Lettország is.
Köszönöm, az elmúlt percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A brüsszeli hét műsora ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.